Folytatódik a Hordó minta. A második részben Losonczy Bálintot hallják. A Mátrai Borásszal Kovács András István beszélgetett.
Úgyhogy ez az olasz rizling tényleg egy kicsit, picikét háttérbe szorult a fejemben, meg a birtokunkon. Most ez egy váratlanul fantasztikusan nősülő dolog volt, így lehet, hogy ez a mi pincénkben ez a héjonerjesztés fogja a nagy áttörést hozni nála. Úgyhogy ez még most történt először 15-ben, 15-ös évjáratban, 16-ban megették a seregélyek sajnos az egész termést, úgyhogy majd most idén lehet megint nekifutni, hogy hasonlót készítsünk. Ez bevált nagyon. Ugye aromatikában az olasz rizling sokszor mondják, hogy viszonylag neutrálisabb, nem annyira gazdagon aromás, mint a rajnai. És pont ez a héjonerjesztés ez nagyban tudja ezt kompenzálni, vagy segíteni, hogy dúsabbak legyenek az aromái.
A Magna Mátra alapvetően, ugye, vagy hát a lényege, hogy Kárpát-medencei szőlőfajtákból készüljenek a borok. Az ismert, mondhatni már ismert vagy közismert kárpát-medencei fajták mellett még milyen szőlőfajták kerülnek szóba?
Egyrészt kiemelném a kadarkát, mert hiába az közismert, mégis meg sokan kutatják, hogy szeretnék újra föltenni a térképre. Nagyon nehéz ugye szakmailag is, szőlészetileg, de azért azt mi is a határozott célként tűztük magunk elé, mert az nem létezik, hogy 200 éven át valami működött és jól működött, tehát 200 évig biztos nem voltak ostobák az őseink, és ha itt a legalábbis a kiemelkedő dűlőkbe jól díszlett a kadarka, és abból szemmel láthatólag komoly vagyonok tudtak fölhalmozódnia, mondjuk még a 20. század legelején is, akkor ez valami kellett jelentsen, és a nyom nélküli eltűnés az egy nem jó állapot, tehát legalább egy esélyt adni neki, hogy újra bizonyítson, próbálkozzunk vele, ezt mindenképp meg fogjuk adni, és itt konkrét döntések születtek több birtokon, hogy egy-két éven belül megtörténnek ezek a kadarka telepítések. De ezen kívül, ami szerintem nagy dolog, nagyon nagy lépés az egész magyar borászatnak, hogy sok olyan régi fajta, ami eddig egy ilyen teljesen nulladik lombik bébi fázisban volt, a Szentesi Józsi pincéjében Budaörsön, ugye a Nadapon vannak a szőlői, és azt a hatalmas kultúramentő meg múltkutató munkát Józsi elvégezte, hogy 15-20 ilyen régi magyar fajtát a génbankból visszamentve felszaporított, és némelyikből 10, némelyikből már 200 liter bora van, és némelyik csodálatos. Tehát itt két dolgot kell mondani, hogy egyrészt óriási kultúrmisszió, meg egy fontos dolog, hogy ezeket a régi dolgokat visszahozza, de sok fajta egész egyszerűen szenzációs borokat produkál, és már nem egy évjáratban, hanem némelyik már 3-4-5 évjáratban bizonyított. És hát volt egy közös élményünk, most a Magna sok tagja ott volt januári postolón a Szentesi József pincéjébe, ahol nagyon sok ilyen kuriózumot jelentő ritka magyar fajta került terítékre, és óriási élményt adott, és nagyon sok birtok utána a döntést is hozott, hogy ezekből telepít a következő években. Tehát
Bocsánat, melyek ezek a fajták?
Vörös boroknál születtek konkrét döntések inkább, az tűnt még meggyőzőbbnek a fehérekhez képest is. A Laska talán az egyik legérdekesebb, ami leginkább berobbant most ide ebbe a szűk körbe a köztudatba, hogy a vágyak tárgya lett. Ez állítólag stíriai eredetű, tehát Steyr eredetű, de jelen volt több magyar borvidéken filoxéra előtt. Ez egy a többihez képest masszívabb, taninosabb, kicsit akár bordói borokra hajazó stílust képvisel, míg a legtöbb egyéb vörösfajta, akár a tihanyikék, amelyik szintén sokaknak kedvence lett, az inkább egy alacsony taninú, nagyon ugyanakkor végtelenül fűszeres, nagyon gazdag illatú aromájú, kicsit a Pinot Noir, az meg a Pinot Noirhoz hasonló bort ad. Ez volt talán a két fő kedvenc a kadarka mellett, ami megint csak megemlíteném, hogy a kadarkát sem akármilyet fogunk itt telepíteni többen, hanem amit Józsival mi ketten szelektáltunk 10 évvel ezelőtt egy 100 éves ültetvénybe, az átlagnál sokkal lazább fürtű, kisebb fürtű fajta változatok, és hát Józsi kadarkái is szerintem egész szenzációsak, sok évjárat bizonyította már, hogy a klón is biztos jó lehet, vagy része lehet a sikernek, hogy jók a klónok is. Fehérben még nyitottabbak ezek a kérdések. Én magam például majd tervezek is egy utat Maurer Oszkár kollégánkhoz, barátomhoz délvidékre, úgyhogy a Szerémi Zöldnek a első számú apostola vagy képviselője, úgyhogy ott én is meg szeretnék róla győződni, hogy ott mit tud, mert nagyon ígéretes híreket hallok felőle. Józsinál is kóstoltam, ebből is volt egy 10-20 liter a 15-ös évjárat Szentes Józsinál, az is egetverő minőség volt. Úgyhogy szerintem ez nagy felelősségünk, hogy egy esélyt adjunk ezeknek a fajtáknak. Nyilván kellő 10 év, hogy azt mondhassuk majd, hogy ezek ütőképesek, és többféle kockázattal szemben is megállják a helyüket, akár évjárat szélsőségeket, akár betegségeket is, ha nézünk. Tehát ez biztos, hogy egy másik szintű döntés, meg munkát igényel, de az, hogy már ami Józsi pincéjében vannak bizonyítékként 4-5 évjáratok ezekből, az épp elég, hogy kuriózumnak egy nagyon pici mennyiségeket szerintem kötelességünk eltenni. Úgyhogy erre tettük fel a zászlónkat, hogy még ilyen ritka fajtákkal is foglalkozzunk a következő években.
És az ismertebb Kárpát-medencei fajták, most ugye fehér szőlőfajták, olasz rizling, furmint, irsai olivér, cserszegi fűszeres, sárfehér, ha ugye Mátráról van szó, ezek a szőlőfajták is előkerülnek, vagy inkább ezek a nagyon kuriózum kategóriába tartozók?
Elsőre itt is ugyanúgy, mint a vörösnél, a kékfrankosnál, biztos, hogy a két fajtának lesz meghatározó szerepe, az olasz rizlingnek és a hárselevelűnek, de szerintem itt is csak az évek kérdése, hogy mikor vágnak bele többen, hogy ezekkel a régebbi ritkább fajtákkal is kísérletezzenek. Meg egy konkrétumot hadd említsek, az egyik ifjú kolléga a tagságba, Szignárovics Márk Gyöngyöspatán, ő neki már most készülődik piacra egy gyönyörű szép furmintja, ami ha nem is az első lesz, mert ugye pár évvel ezelőtt mi készítettünk először furmintot a Borvidéken sok év után, De ez egy más, egy sokkal komplexebb bortadó terroir, olyan talajjal láttam, amikor megfordították, mint egy szinkavalkád, olyan volt a talaj. Tehát nagyon-nagyon szuper helyen terem ez a furmint és csodálatos bortadót. Remélem, hogy a tervek szerint elhozza a rendezvényre, ezt is meg tudják kóstolni a 20. kóstolónkon.
És ugye itt van egy másik szervezet, amely régebben alakult, régebb óta dolgoztok együtt, a tőkések, a mátrai tőkések. Itt mi a helyzet?
Ez teljesen egymástól két független történet, úgyhogy az megy tovább. Ugyanúgy, mint eddig, most is volt egy közös kóstolónkép Vácon legutóbb. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ez a tőkések picikét olyan, mint egy család vagy egy rockbanda. Tehát ott deklaráltam már évek óta, eldöntöttük, hogy ott hárman maradunk mindig is, tehát ott az nem egy ilyen integráló típusú szervezet, az egy ilyen örömből és barátságból táplálkozó kis trió, ami nyilván azért nagyon kemény szakmai elveket, azért alapelveket osztunk, tehát annyiból, ha összehasonlítjuk mindenképp a kettőt, annyiból az egy szigorúbb csapat, a szisztéma jelenleg, hogy ott az egész birtokokat, egy kartát írtunk is, azt majd próbáljuk jobban napvilágra hozni, hogy többen halljanak rólunk. Tehát ott az egész birtokok, ugye most már mind a hármunké organikus művelésű, az összes szőlőterület, semmelyik borunkhoz nem használunk bentonitól meg kénen kívül segédanyagokat, spontán erjesztünk, de gyakorlatilag szinte az összes bor 1 kiló környéki, vagy az alatti terheléssel készül. Tehát ha ilyen sarkosan néznénk, akkor az egy, azt is elmondhatnánk, hogy az egy szigorúbb szisztéma. A Magnának más a célja, ott egy direkt egy fejlődés elősegítése, meg egy integrátori szerep, egy iránymutató, az újak fölkarolása, tehát egész más alapelvek mentén jött létre.
És az egész borvidéket nézzük, ugye itt 10-15 évvel ezelőtt ugye elindult egy borvidéki összefogás, ha jól emlékszem, Mátra az illatos borok hazája. Ez most hol tart? Illetve, hogyha az egész borvidékről akarunk beszélni, akkor hogyan írható le most a mátrai borvidék?
Eléggé ketté vált a modell, amit a mátrai borászok követnek. Hát azt sem lehet végkarra elejteni, hogy nem tudom a számokat, a statisztikákat, de az a megérzésem, hogy arányaiban egyre több szőlő hagyja el a borvidéket, akár déli, akár északi irányba, vagy az alföldi nagy cégek, akár a szlovák csevevők nagyon sok szőlőt visznek el, vagy mustot, és kerül ki tudja milyen néven majd forgalomba az innen származó szőlő. Ez szerintem nem egy szerencsés tendencia. Ami itt marad, és mátrai borként itt van földolgozva, az olcsó bárszegmensben valóban szerintem sikersztoria a rozék, illetve a illatos fehér fajtáknak a térnyerése, amúgy is ugye egy jó tendencia, tehát már, hogy ez most népszerű, populáris, eladható könnyen, és sok cég van, aki azt szerintem nagyon profin áll hozzá, és kivitelezi az ilyen típusú borokat, ugye konkrétan például az irsai egy ilyen sikertörténet a borvidéken, úgyhogy megvan ennek is a szerepe, meg én nagyon szurkolok a kollégáknak, hogy ez a vonal is minél jobban működjön, hiszen annál élhetőbb lesz a borvidéki pezsgőbbek a városok, és erősödik a közösségünk. Hát mi egy radikálisan más típusú piacra dolgozunk, más ötletekkel, más alapelképzelésekkel, úgyhogy az kettő tényleg szétválik elég markánsan, de én nagyon hiszek benne, hogy nem kell egyáltalán ez zavarja egy kör a másikat, tehát erős vonal tud lenni mind a kettő.
És ha a szőlőterületek egészét nézzük, mennyi szőlőterem most a Borvidéken, vagy nagyjából mennyi szőlő, és akkor ebből hány százalék az egyik irány, és mekkora rész a másik?
Pontos számot nem tudok, mert nagyon sokat változott az elmúlt években, de biztos, hogy 5000 alatt van jóval most a ténylegesen termőültetvények aránya. Nagyon sok volt az újratelepítés, ami egy örvendetes fejlemény, hogy sok terület megújult, tehát ki is vágtak, de nagyon sokat ültettek. Hát, ha egy sarokszámot kéne mondani, szerintem 95% körülbelül azért a tömegszőlőre, legalább ennyi a tömegszőlőre állított szőlősök kerteknek az aránya. Maximum 2-5%-ra satszolnám, hogy ami egy ilyen csúcsminőség jegyében, vagy csúcsminőségre állított gazdálkodást, egy 2-5%-on folytatnak. Mondjuk itt meg szeretném említeni, hogy a Magnán kívül is van egy ígéretes terv, hogy a superior kategóriát a hivatalos termékleírásba kialakították, és ha ezt valódi tartalommal telik meg, és felsorakoznak mellé a kollégák, ennek is csak szurkolni tudok, hogy jól működjön ott is, egy a most jelenlegi OM-nél jóval szigorúbb keretrendszert adna, hogy csúcsminőségű borok születhessenek.
Losonczy Bálint gyöngyöspatai borászt hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztők Kovács András István nevében is búcsúzom. Az Inforádió bormagazinját és Benne Seres Gerdát hallották.